18 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A családok mellett a kultúra támogatása is rendkívül fontos a kormánynak, mely folyamatosan dolgozik azon, hogy minden településen jelen legyenek a kulturális szakemberek, mondta a szakminisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen a Nemzeti Művelődési Intézet helyi irodája által a szervezett adventi kavalkádon. Koncz Zsófia közölte, 2012 előtt az ország településeinek mintegy 70%-án nem volt közművelődési szakember. Az államtitkár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is hozzátette, ez az adat azóta jelentősen javult annak köszönhetően, hogy egy országos hálózatot alakítottak ki. Úgy fogalmazott, büszke arra, hogy elindították a Petőfi kulturális programot, aminek részeként először 43, idén pedig további 27 irodanyi nyílt meg. Így már 70 iroda működik az országban. Hozzátette Koncz Zsófia, a nemrégiben elindított Szerencsi irodából mintegy 40 település kulturális programjait fogják irányítani. Advent első vasárnapján meggyújtották a Szent István téren Miskolc adventi koszorúján az első gyertyát. Ünnepi zenés irodalmi műsort adtak a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, gimnázium, szakgimnázium és technikum növendékei és kórusa. Az első adventi gyertyát Vakter Baldó evangélikus iskola lelkész, Nevelős Szabolcs Miskolc aljegyzője és Hajdúné Bendzsel Ágnes a Pereckék Alapítvány kuratóriumának elnöke gyújtotta meg. Elhangzott, ez az időszak nem csupán a karácsonyra való felkészülésről szól, hanem a lélek elcsendesedéséről. Az eljövendő messiás Jézus Krisztus várásáról is. Vakter Baldó iskola lelkész szerint az advent 4 hete olyan, mint egy lelkész zarándoklat karácsonyig, a messiás születéséig, írta a minap.hu. A zarándoklatnál viszont nem feltétlenül az úti cél a lényeg, hanem az, hogy közben mit tanulunk magunkról, Istenről, és hogyan tudunk elcsendesedni. A második gyertyagyújtás a Szent István téren Miskolcon december 8-án 16 órakor lesz. A december 15-én életbe lépő új vasúti menetrendben jóval kevesebb változással kell számolni, mint korábban, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt közölte, néhány napon belül befejeződik a következő évi menetrendi adatok betöltése a MÁV applikációba, a jegy.mav.hu oldalra és az Emma menetrendi keresőbe. Kiemelte, a vasúttársaság célja az volt, hogy a következő évtől ne kelljen új menetrendet megtanulni. Ennek érdekében csak néhány technikai módosítást tettek, 1-2 perccel változik a járatok indulási ideje. Felhívta a figyelmet arra is a MÁV vezér, hogy a nemzetközi vonatokra a jegyváltás már most is biztosított a december 15-e utáni időszakra is, és szintén lehetséges lesz a jegyváltás a belföldi vonatokra, amint azok megjelennek a menetrendben. Már megvásárolhatók december 1-től a jövő évre érvényes éves, országos és vármegyei autópálya matricák, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az elővásárlásban megváltott autópálya matricák 2025. január 1-én 0 órától érvényesek, akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2026. január 31-én évfélig. Ezek a matricák 2024. december 31-éig még nem használhatók. Az idei éves, országos és vármegyei matricák 2025. január 31-éig érvényesek a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Marad a borult, párás, ködös idő, szitálás is előfordulhat. A szél keleten gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás tájakon 1-4, a naposabb országrészekben 5 és 10 fok között alakul. Kedden sokfelé kell számítani ködre, illetve réteg felhőzetre. Helyenként előfordul szitálás, ónos szitálás. Kedden késő délután, este nyugaton gyenge eső, főleg a hegyekben néhol havas eső is lehet. Kedden délután 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Megtalálni a közös hangot. Első rész. Mindenkinek mindenné lettem. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 9. fejezet, 22. vers. Ahhoz, hogy hatással tudj lenni valakire, először kapcsolódnod kell hozzá, ehhez pedig meg kell találnod a közös hangot vele. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket, írja Pál. Eugene H. Peterson az Üzenet című bibliafordításban így fogalmazza át Pál szavait. Noha szabad vagyok mindenki követelményétől és elvárásaitól, önként mindenki szolgájává lettem azért, hogy sokféle embert elérhessek. Vallásosokat, nem vallásosokat, szőrszálhasogató moralistákat, laza életű erkölcsteleneket, a legyőzötteket, a demoralizáltakat, akárkit. Nem vettem át az életmódjukat. Megmaradtam Krisztusban, de az ő világukba is beléptem, és megpróbáltam az ő szemszögükből látni a dolgokat. Mindenféle szolga lettem, ami csak létezik, hogy Istentől megváltott életre vezethessem azokat, akikkel találkozom. Mindezt az üzenet miatt tettem. Nem csak beszélni akartam róla, hanem benne is akartam lenni. Figyeld meg, mit mond. Az ő világukba is beléptem, és megpróbáltam az ő szemszögükből látni a dolgokat. Pál egy centit sem volt hajlandó engedni, amikor az igazság prédikálásáról volt szó, ám amikor arról, hogy miként érje el és terelje Krisztushoz az embereket, minden akadályt igyekezett elhárítani, amely közé és az emberek közé ékelődött. Neked is hajlandónak kell lenned erre. Az embereket nem az érdekli, hogy mennyit tudsz, hanem hogy mennyire törődsz velük. Éppen ezért nem az értelmüket, hanem a szívüket kell először megcíloznod. A másik csak azután tudja tőled elfogadni az igazságot, miután meggyőződött afelől, hogy törődsz vele, és szereted. Ezt jelenti megtalálni valakivel a közös hangot. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2024. december 2-a, hétfő reggel van. A meteorológusok szerint az éjjel képződött köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet nappal zsugorodik, helyenként viszont tartósabban is megmaradhat. Ahol feloszlik, ott gyengén felhős napos időre kell számítani. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás is előfordulhat. A déli délnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. az Alpok alján lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között alakult, a csúcs hőmérséklet a napos tájakon pedig 5-10, a felhős párás vidékeken 2 és 5 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. A miskolci Matthias Corvinus kollégiumos diákot köszönhetünk a fő szervezők között, ugyanis Tóth Karina az MCC egyetemi programjának diákja főszervezőként vett részt az APSIM, vagyis az Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny Magyarország rendezésében. A rendezvény az egyetlen olyan alkotmányjogi verseny, ahol az ország joghallgatói nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. Idén 6. alkalommal rendezték meg a versenyt, a tavaszi fordulók áprilisban zajlottak Budapesten, Miskolcon és Szegeden. A döntőre november 7-én került sor az Alkotmánybíróságon, Budapesten. A részletekről majd Tóth Karinát, az egyik főszervezőt kérdezzük.
Az összesített 3 év után kapunk egy diplomát az MCC-ben. Én ezt a nyáron meg is kaptam, és most már a posztgraduális programnak a hallgatója vagyok. Konkrétan a Janus Pannonius programnak a tanulója, aminek igazából a fő csapás iránya a közösségszervezés, rendezvényszervezés. Azért is jelentkeztem egyébként ide, mert felfedeztem az MCC-s tanulmányaim során azt, hogy én a jog mellett nagyon szívesen foglalkozom ilyesmi dolgokkal is, és hát ennek az eredménye lett az is, hogy én lettem az APSIM-nek a főszervezője idén.
És hallhatnak arról is, hogy már több mint egy hónapja tart a krízis időszak a szociális ellátók körében. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan járják az utakat Miskolcon a 3 nagy szolgáltató emberei, és akinek kell, segítséget nyújtanak. Már beköszöntöttek az éjszakai fagyok, ami különösen nehéz időszak a hajléktalanok és a szegény emberek számára, akiknek gondot jelent a fűtés. Az utcákon és a szabad ég alatt, sőt, a hideg otthonokban is megszaporodhatnak azok az esetek, amikor az elesett embereket fenyegeti a hideg. Eddig szerencsére még nem történt kirívó eset Miskolcon. A több mint egy hete hullott hó nem okozott gondot. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Gondviselésháza intézményvezetője Kocsenga Anton elmondta, hogy együttműködnek a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel is. Április 30-áig, a krízis időszak végéig 24 órában lehet keresni a hajléktalan ellátókat a 0646 530 268-as számán. Azt is megtudtuk, Miskolcon az Újgyűri főtértől tartozik hozzájuk a hajléktalan ellátás a Bükk felé, mondta a szakember.
Minden egyes utcai gondozó szolgálatnak megvan a saját ellátási területe. Ez azt jelenti, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak elsősorban az Újgyűri főtértől fölfelé Lilafüred, Majális Park, Jukó, Pereces, tehát ezek a területek, ahol az utcai gondozó szolgálat munkatársaink segítik az utcán, vagy különböző helységekben, elhagyatott romos épületekben meghúzódó hajléktalanokat.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Áll az egész, hogy itt maradok most étlen, vagy elindulok a fény felé az erdő közepében. Egy nap csak az élet, ami a szívemen a számon. Egy szerelem, egy esély, egy életem, egy halálom. Holnap már nem kell fel a nap, az élet iskolájától már többé nem lesz feladat. Néha szívtelen a világ, az élet magától eltolt, de a macska köves utcákon, az éjjel gonosz mentor. Kereshetném a rosszat, de én inkább vagyok hálás. Ha ma megbántom őket, reggel nem vár megbocsájtást. Nagyapám mindig mondta, vetik én csak észel. Ami utánad megmarad, azt nem veheted meg pénzzel.
De szeretnék szél leszállni, erdőmezőn járni, szomorú fűz árnyékában szerelmet találni. De szeretnék szél leszállni, erdőmezőn járni, csak még egyszer utoljára a rózsámat látni.
mennyit érsz? Az első a család, nem számít a pénz. Talán majd elbuksz, de mitől félsz? Mondd csak, ma kell megtenned, nem biztos a holnap. Messze a partnél süllyedek, érzem, rohad az idő, nem maradhatok tétlen. A könnyem a porban, csak szállok a széllel. Éjjel és nappal csordultig reménnyel. Mert egy nap az élet, és nincs mire várnom. Amíg te csak alszol, ébren tart egy álom. Lehullik a levél az elszáradt ágról. A világ a vadon, de te légy a vándor.
De szeretnék széllel szállni, erdőmezőn járni, szomorú fűz árnyékában szerelmet találni. De szeretnék széllel szállni, erdőmezőn járni, csak még egyszer utoljára a rózsámat látni.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, miskolci Matthias Corvinus kollégiumos diákot köszöntetünk a főszervezők között, ugyanis Tóth Karina az MCC egyetemi programjának diákja főszervezőként vett részt az APSIM, vagyis az Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny Magyarországi rendezésében. A rendezvény az egyetlen olyan alkotmányjogi verseny, ahol az ország joghallgatói nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. Idén 6. alkalommal rendezték meg a versenyt. A tavaszi fordulók áprilisban lezajlottak Budapesten, Miskolcon és Szegeden. A döntőre november 7-én került sor az Alkotmánybíróságon, a fővárosban. A részletekről Tóth Karinát, az egyik főszervezőt kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Hogyan csatlakoztál az MCC-hez, milyen tanulmányokat végzel itt most az MCC-ben? Miként vagy itt tanuló?
Én 2022-ben csatlakoztam az MCC-be, az egyetemi programnak vagyok a hallgatója. Ugye az MCC-nek az egyetemi programja úgy néz ki, hogy az első éves egyetemisták junior képzésben vesznek részt, ezután van egy 2 éves iskolarendszer, többféle iskola is van az MCC-ben, például jogi iskola, közgazdasági iskola, nemzetközi kapcsolatok iskola, és ezután az összesített 3 év után kapunk egy diplomát az MCC-ben. Én ezt a nyáron meg is kaptam, és most már a posztgraduális programnak a hallgatója vagyok. Konkrétan a Janus Pannonius programnak a tanulója, aminek igazából a fő csapás iránya a közösségszervezés, rendezvényszervezés. Azért is jelentkeztem egyébként ide, mert felfedeztem az MCC-s tanulmányaim során azt, hogy én a jog mellett nagyon szívesen foglalkozom ilyesmi dolgokkal is, és hát ennek az eredménye lett az is, hogy én lettem az APSIM-nek a főszervezője idén.
És az MCC-től, illetve az itteni tanulmányoktól, vagy magától a programtól milyen pluszt kapsz? Itt említettük a versenyt is, az APSIM-et is, illetve az, hogy különböző ilyen diákprojektek is megvalósulhatnak. Milyen pluszt ad az MCC számodra?
Hát ugye az MCC-nek az a jelmondata, hogy az MCC ott kezdődik, ahol az egyetemi tanulmányok befejeződnek, tehát ugye az az egész képzésnek a lényege, hogy olyan pluszt kapjunk tényleg, olyan területekről tanulhassunk, olyan témákról, amik az egyetemen ugye nem feltétlenül kerülnek terítékre. De talán amit nekem így a legtöbbet ad az MCC, az a diákprojekteknek a lehetősége. Jelenleg az egész országos MCC-ben körülbelül 50-60 diákprojekt van terítéken. Ezeknek az a lényege, hogy ha valakinek van egy jó ötlete, amit mindenképpen szeretne megvalósítani, akkor pályázhat arra, hogy az MCC segítsen neki megvalósítani ezt a lehetőséget, és többek között az APSIM is ilyen módon indult el 6 éve, hiszen nagyon-nagyon sok jogi verseny van egyébként az országban, a mindenféle jogi területről, viszont azt vették észre 6 évvel ezelőtt a jogi iskolás diákok, hogy tulajdonképpen csak külföldön vannak szimulációs versenyek, és hát talán ezért is nagyon egyedi az APSIM, mert ez az országnak az egyetlen alkotmányjogi szimulációs versenye, és hát tényleg ezt tudnám kiemelni, hogy nekem ez a legfontosabb, és ez az, amit a legtöbbet ad az MCC.
És hát akkor itt már bele is vágtunk, vagy belevágtál a versenybe. Honnan jött az ötlete, hogy megszervezzétek az APSIM-ot, mint versenyt? Mi az alapja, az ötlete a versenynek?
Én a versenynek a megálmodói között nem vettem részt, hiszen én ugye még csak 4. éves vagyok a Miskolci Egyetemen, a jogi képzésen, tehát én akkor még bőven nem voltam se egyetemista, se MCC, és amikor ezt a versenyt kitalálták, annó a többi diáktársaim. Igazából úgy néz ki ez a verseny, ugye immáron már 6 éve rendezzük meg, hogy minden évben átveszi valaki más a projektnek a vezetését. Mindenképpen szükséges az, hogy legalább egy évig projektvezetők legyünk ahhoz, hogy az áprilistól novemberig tartó versenyt végig le tudjuk vezényelni.
Miben különleges ez a verseny, úgymond a többi jogi versenytől, úgymond milyen plusz van benne, miért volt érdemes létrehozni?
Ugye az országban több párbeszédverseny is van. Ugye legfőképpen a jogi versenyek általában írásbeli versenyek szoktak lenni, ahol tesztsorokat kell kitölteni, vagy jogeseteket kell megoldani. A szóbeli versenyek általában lekorlátozódnak a párbeszédversenyekre. Viszont ez a verseny, az APSIM, az teljesen egy komplex feladatkör, hiszen van ugye írásbeli fordulója is tavasszal, és ősszel pedig ugye a szóbeli forduló. És hát talán az abban rejlik az egyedisége, hogy novemberben a döntő az Alkotmánybíróságon kerül minden évben megrendezésre, ahol a versenyzők tulajdonképpen, mint az igazi alkotmánybírók egy teljesülés keretében tudják előadni a határozat tervezeteiket, ugye megvitatni az álláspontjaikat, és hát tényleg ki tudják magukat próbálni, hogy milyen is alkotmánybírónak lenni, és azt gondolom, hogy ez nagyon egyedi.
Milyen részekből áll a verseny? Itt említettük, hogy van tavaszi forduló, illetve hát novemberben jutnak el a döntőig. Milyen részekből áll ez a verseny?
Ez általában úgy szokott kinézni, hogy márciusban országszerte meghirdetjük a versenyt. Ugye nagyon fontos azt kiemelni, hogy az ország bármely egyetemén tanuló joghallgatója jelentkezhet a versenyre, és akkor, amikor jelentkeztek a csapatok, akkor felmérjük, hogy melyik központból, melyik egyetemi városból hány csapat van, és ennek megfelelően alakítjuk ki azt, hogy a helyi fordulók hol kerülnek majd megrendezésre. Idén Szegeden volt, Miskolcon és Budapesten helyi forduló, oda koncentráltuk a csapatokat, és ők itt egy két részből álló feladatsort kellett, hogy megoldjanak. Az első, ez egy 100 kérdéses tesztsor volt tulajdonképpen, ezután pedig kaptak 10 jogesetet, ahol azt kellett eldönteniük, hogy az adott alkotmányjogi panasz befogadható-e az alkotmánybíróságra vagy sem. És akkor ezután összesítettük a pontokat, egyébként az idei versenyre 29 csapat jelentkezett, ugye csapatonként 4 fős volt a mezőny, és kiválasztottuk ezek közül a csapatok közül a 10 legjobb csapatot. És ezután, amikor kihirdettük ezt az eredményt, akkor ők kaptak az Alkotmánybíróság által összeállított jogesetet, amire nekik igazából az egész nyaruk volt arra, hogy egy határozat tervezetet létrehozzanak, nyilvánvalóan minél szakszerűbben lehivatkozva, és ők ezt szeptemberben visszaküldték nekünk, és most pedig a döntőn arra került sor, hogy ők ezeket a határozatokat megvédjék, és kiderüljön azt, hogy kié volt a legszakszerűbb megoldás tulajdonképpen.
És hát, ha itt a döntő szóba került, te a döntőt, akár a szervezői gárda, illetve hát a csapatok hogyan éltétek meg, milyen hangulatban telt a döntő, hiszen hát ez egy nagyon egyedi dolog, hogy az Alkotmánybíróságon van egy ilyen versenynek a döntője.
Az idei projektcsapat az úgy nézett ki, hogy én voltam az egyik főszervező, én vittem az operatív részét az egész versenynek, és mellettem pedig Pelle Ágnes Veronika volt a szakmai projektvezető, és mi pedig 7 további projekttaggal dolgoztunk, ők szintén szakmai divízióba voltak beosztva, és operatív divízióba, ugye a szakmai divízió azzal foglalkozott, hogy összeállítsa a feladatsorokat, kijavítsa őket, tehát tényleg így az alkotmányjogi részét tették hozzá a dologhoz. Az operatív rész pedig, az operatív divízió azzal foglalkozott, hogy a helyi fordulókat megszervezze, a döntőnek a megszervezésében segítkezzen. Ugye itt mindenféle csinyára, binyára kell gondolni a dolgoknak, hogy akkor az e-mailezéstől kezdve, hogy akkor parkolóhelyet hogy intézzünk, hogy akkor a mörcsöket hogyan gyártsuk le, tehát minden egyes kis apró részletet az operatív divízió bonyolított le tulajdonképpen. És hát a döntőre is nagyon készültünk. Én személyesen úgy érzem, hogy majdhogy nem 10 hónapot dolgoztunk azért a napért, hogy ugye a döntő az Alkotmánybíróságon megvalósulhasson.
Mikor a döntő napjához értetek, ott maga a döntő, az milyen hangulatban telt a csapatok, hogyan érezték magukat? Gondolom nekik is nagy élmény volt az Alkotmánybíróságon versenyezni.
Igen, hát úgy nézett ki a nap, hogy reggel 10 órára vártuk a versenyzőket, ugye előtte mi már összekészültünk, ott megérkezett a videóstáb, ugye a kommunikációstáb, mindent szépen berendeztünk, és akkor amikor 10 órakor megérkeztek a csapatok, akkor az Alkotmánybíróság elnöke, dr. Juhász Imre köszöntötte őket, és nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy az egész szóbeli fordulót, az egész döntőt az elnök vezette le. És hát nyilvánvalóan én is azt láttam a csapattagokon, meg a versenyzőkön, hogy azért izgulnak, mert hát azért mégiscsak nem egy sima iskolai helyszínen, vagy bárhol máshol lett megrendezve ugye ez a döntő, hanem az Alkotmánybíróságon. De őszintén szólva, nekem ugye az is feladatom, hogy folyamatosan figyeljem azt, hogy ki hogyan érzi magát a versenyen, és én csillogó szemeket láttam tulajdonképpen végig, és rengeteg gratulációt is kaptunk, amiatt, hogy mennyire szépen megszerveztük a versenyt, és hogy mennyire élvezhetővé tudtuk tenni.
Tavasztól a döntővel bezárólag mekkora munka volt, és hogy ez mennyire volt eredményes, ha fogalmazhatunk itt, tehát összegezve az egész verseny szervezői szemmel, mennyire volt sikeres, miként látod?
Hát nyilvánvalóan én csak az idei évről tudok nyilatkozni, hiszen ezelőtt más látta el ezeket a feladatokat. Én annyit tudok mondani, hogy nekünk a szervező csapatnak óriási munkánk volt ebben az egészben. Én tényleg volt olyan időszak, főleg már itt a szeptembertől kezdődő időszak, hogy napi több órát minimum fejben az abszimmal foglalkoztam, tehát ugye azért azt gondolom, hogy ez az egyetemi tanulmányok mellett óriási leterheltséget jelent. Ugyanez elmondható egyébként a projektvezető társamról is. És én azt gondolom, hogy tényleg próbáltunk a maximálisan a legjobbra törekedni, hiszen a személyiségünkből is adódik ez, hogy mindig a legjobbra törekedünk, és én egyébként azt látom, hogy ahhoz képest, hogy ez tulajdonképpen egy maroknyi diákcsapat, persze ugye az Alkotmánybíróságnak a társszervezésével, de megszerveztük, tehát mi szerveztük meg, mint diákok, ahhoz képest nagyon professzionálisan sikerült, én úgy gondolom.
Említetted, hogy itt az MCC diák projektjébe azért is vágtál bele, mert hogy érdekel a közösségszervezés, rendezvényszervezés. Miért vágtál bele ebbe a versenybe, hogyan csatlakoztál hozzá?
Hát igen, ugye, mint említettem, minden évben más látja el a főszervezői feladatokat ebben a versenyben. Tulajdonképpen januárban kaptam a hírt, hogy megüresedett ez a hely, hiszen általában negyedéves joghallgatók szokták a főszervezői feladatokat elvállalni, és amikor ugye oda kerülnek, hogy ötödévesek, akkor már az záróvizsgával és a diplomamunkával foglalkoznak, és azért továbbadják ugye a fiataloknak a lehetőséget. És akkor én beszéltem a Verával, egyébként ő mondta nekem, hogy van ilyen lehetőség, és így összecsillant a szemünk, és azt mondtuk, hogy amúgy mi lenne, ha ebbe belevágnánk. Ez azért is volt egyébként nagy kihívás, mert Vera akkor még Szegeden élt, és talán ugye ez is nehéz volt ebben az egész versenyben, hogy 9-en vagyunk a projektcsapatba, de vagyunk Miskolcról, Budapestről, Szegedről, Debrecenből, Győrből is, tehát hogy nem egy helyen vagyunk, és így ugye kicsit nehezebb ugye talán telekommunikációs eszközök útján megszervezni egy ilyen versenyt. De hát így csatlakoztam én, hogy akkor vágjunk bele, és hát azóta is sokat gondolkozom rajta, hogy milyen érdekes az, hogy sokszor egy-egy ilyen gyors döntés, vagy gyors lehetőség mekkora ráhatással tud lenni a későbbi életünkre.
Ha mondhatjuk úgy, a közösségszervezés, rendezvényszervezés szak irányába, akár a jövőt tekintően, mennyire fog téged ez elvinni, illetve ahhoz neked ennek a versenynek a szervezése milyen pluszt adott, milyen tapasztalatokat szereztél, mint közösségszervező, rendezvényszervező, milyen pluszt adott az életedhez, vagy akár ehhez a szakmához?
Hát én ugye a jogot tanulok, most már negyedéves vagyok, és nincsen kétségem sem afelől, hogy én jogász leszek, viszont az, hogy rájöttem arra, hogy mennyire szeretek szervezkedni, illetve ilyen operatív teendőket elvégezni, ez nekem kicsit igazából egy hobbi. Én úgy érzem, hogy a kreativitásomat ebben tudom kifejezni, ezekben a szervezői tevékenységekben. Tehát egyébként nem zárom ki, hogy majd egyszer a későbbiekben, hogyha esetleg úgy alakul, hogy szeretnék majd pályát váltani, akkor ezzel foglalkozzak, vagy akár tényleg így a jog mellett is egy hobbinak is azt gondolom, hogy helytálló tud lenni ez a tevékenység. Illetve azt mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogy ugye kifejezetten fontosnak tartom azt a jogászok tekintetében, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is ott legyenek a toppon tulajdonképpen, hiszen ugye nap mint nap emberekkel kell foglalkozniuk, és azt gondolom, hogy az operatív teendőket is nagyon jól kell végezniük, ezért én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen szervezői tevékenységet végzek most az MCC-ben, ez később is hozzá fog ahhoz járulni, hogy hatékony jogász lehessek, és egyébként, amit még nem emeltem ki, de nagyon-nagyon sokat tanultam arról az APSZIM szervezése alatt, hogy milyen vezetőként viselkedni. Ugye egy projektcsapatot kellett tulajdonképpen majdnem egy éven keresztül menedzselni, és én ebből óriási sokat tanultam, és azt gondolom, hogy ezt később is fogom tudni kamatoztatni.
Kedves hallgatóink, miskolci Matthias Corvinus kollégiumos diákot köszöntetünk a főszervezők között, ugyanis Tóth Karina az MCC egyetemi programjának diákja főszervezőként vett részt az APSZIM, vagyis az Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny Magyarországi rendezésében. A rendezvény az egyetlen olyan alkotmányjogi verseny, ahol az ország joghallgatói nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. Idén 6. alkalommal rendezték meg a versenyt. A tavaszi fordulók áprilisban lezajlottak Budapesten, Miskolcon és Szegeden. A döntőre november 7-én került sor az Alkotmánybíróságon, a fővárosban. A részletekről Tóth Karinát, az egyik főszervezőt kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Első napfény simogat, harmónia hívogat. Sure, I'll
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, már több mint egy hónapja tart a krízis időszaka a szociális ellátók körében. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan járják az utakat Miskolcon a három nagy szolgáltató emberei, és akinek kell, segítséget nyújtanak. Már beköszöntöttek az éjszakai fagyok, ami különösen nehéz időszaka a hajléktalanok és a szegény emberek számára, akiknek gondot jelent a fűtés. Az utcákon és a szabad ég alatt, sőt a hideg otthonokban is megszaporodhatnak azok az esetek, amikor az elesett embereket fenyegeti a hideg. Eddig szerencsére még nem történt kirívó eset Miskolcon. A több mint egy hete hullott hó sem okozott gondot. A hideg inkább szedheti az áldozatait. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miskolci Gondviselésháza intézményvezetője, Kocsenga Anton elmondta, hogy együttműködnek a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel is. Április 30-áig, a krízis időszak végéig 24 órában lehet keresni a hajléktalan ellátókat a 06 46 530 268-as telefonszámon. Azt is megtudtuk, Miskolcon az Újgyőri főtértől tartozik hozzájuk a hajléktalan ellátás a Bükk felé, mondta a szakember.
A hajléktalan ellátásban, itt a város szinten is, városon belül is van egy protokoll, ami alapján az intézmények, illetve a hatóságok, a krízisautó, a diszpécser szolgálat végzi a munkáját, tehát ezeket szoktuk ilyenkor átbeszélni, azokat a feladatokat, amik ránk vonatkoznak, és én úgy gondolom, nagyon jó az együttműködés város szinten, az intézmények segítik egymásnak a munkáját, nagyon jó a kapcsolatunk egymással, a hatósággal és a rendőrséggel, nagyon szoros a kapcsolat jelző szempontból, tehát nagyon sokszor ők azok, akik jelzik a problémát a területen, ilyenkor általában az történik, hogy telefonon jelzik a diszpécser szolgálatunknak, hogy kint a területen, közterületen találnak egy olyan személyt, akinek segítségre van szüksége. A diszpécser szolgálatunk ilyenkor felteszi azokat a kérdéseket, amik segítik az ő munkáját a további tervezésben. Ha úgy indokolja, akkor a krízisautót küldi ki a területre, a két szociális munkás feltérképezi a kinti területet, szintén különböző technikákkal, illetve szakmai tudásukkal, tehát megpróbálják beazonosítani a problémát. Hogyha szükséges, akkor országos mentőszolgálatot hívják, hogyha ne talán olyan egészségügyi problémái van az adott személynek, akkor az egészségügyi intézmény felé irányítják, ha nem, akkor egy adott intézményben hajléktalan éjjeli menedékre, vagy átmeneti szállóra, vagy egy krízis férőhelyre szállítják be. Ezt általában a diszpécser szolgálat munkatársa koordinálja.
Említett három intézményt. Melyik ez a három itt Miskolcon, akik ezzel foglalkoznak?
Hát Miskolcon a Vöröskereszt, a Napfény, az Élet Alapítvány és a Máltai Szeretett Szolgálat, ez a három szervezet intézmény, akik itt város szinten foglalkoznak a hajléktalan problémájával, megoldási lehetőségeivel. És én úgy gondolom, hogy Miskolcon nagyon szépen le van osztva a feladat, mindenki tudja, hogy mi a feladata, az ellátási területe. Itt az ellátási terület elsősorban az utcai gondozó szolgálatra vonatkozik, mert Miskolcon négy utcai szociális szolgálat van, és minden egyes utcai gondozó szolgálatnak megvan a saját ellátási területe. Ez azt jelenti, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak elsősorban az Újgyőri főtértől fölfelé Lilafüred, Majális Park, Jukó, Pereces, tehát ezek a területek, ahol az utcai gondozó szolgálat munkatársaink segítik az utcán, vagy különböző helységekben, elhagyatott romos épületekben meghúzódó hajléktalanokat. Nekik a feladatuk az, hogy előre megtervezett bejárási területet bejárják, felkutatással foglalkoznak, tehát figyelik azokat a területeket, ahol esetleg megbújhat, vagy behúzza magát egy ilyen hajléktalan, ilyenkor megkeresik, elkezdenek vele beszélgetni, és törekszenek arra, hogy rávegyék arra, hogy vegyék igénybe az intézményi szolgáltatásokat, hogy valamelyik intézménybe menjenek be. De vannak olyanok is, akik ezt nem vállalják, nem fogadják el ezt a fajta segítséget, ilyenkor az adott területen különböző segítséget nyújtanak a szociális munkásaink, az autó fel van szerelve alapvető felszereléssel, takaró, ruhával, kis élelmiszerrel, gyertyával, gyógyszerrel, élelmiszerrel, és akkor, ha nem akarja vállalni az intézménynek a szolgáltatását, vagy az intézménybe való bejutását, akkor ott helyszínen ellátják, tehát segítenek, hogy az éjszakát túléljék.
Mit mondanak ezek a rászoruló emberek? Miért nem akarnak ők bemenni? Akár önök az, akár az összes többi más intézményhez.
Hát sokan azt mondják, hogy ellapják a cuccaikat, vagy kisértékeljüket, de én úgy gondolom, hogy minden intézmény rendelkezik egy házi renddel, ott vannak szabályok, el kell fogadni, együtt kell működni, és vannak olyan emberek, akik hát nem nagyon szeretnek szabályok között élni. Van, aki emiatt vállalja azt, hogy nem megy be az intézménybe, de hosszú munka során, vagy a hosszú munkával, tehát a szociális munkásaink el tudnak oda jutni, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodását, hozzáállását hogy meg tudják változtatni, és egy idő után úgy elfogadják a segítséget. Tehát van ilyen is, van, aki tényleg nem tud bent lakni azért, mert egy agresszív, kötekedő, és akkor ilyenkor a házi rendet megsérti, vagy kitiltják, és emiatt kerül ki az intézményen kívülre.
Említette a protokollt. Az mit takar, hogy megvan önöknek a protokoll?
Hát igen, a krízis időszak alatt tehát van egy eljárási rend, amit úgy nagyjából mindenki ismer, tehát hogyha van egy ilyen bejelentés bárki, tehát most egy állampolgár is találkozik egy olyan személlyel, aki padon fekszik, hideg van, látja, hogy veszélybe van az élete, ilyenkor felhívják, ha tudja a diszpécser szolgálatoknak a számát, akkor felszokták hívni a diszpécser szolgálatot, jelzik, hogy találtak egy nehéz helyzetben, vagy életveszélyben lévő személyt, hogy segítséget kér. Ilyenkor a diszpécser szolgálatunk kikérdezik, különböző kérdések vannak, ami alapján ő el tudja dönteni, hogy milyen segítséget küldjön ki. Tehát ahogy korábban is említettem, hogyha lát valamilyen nyílt sebbet, vagy nem szól, nem mozog, vagy nem tud kommunikálni vele, akkor mindenképpen érdemes akkor azonnal mentőszolgálatot hívni, és akkor egy órát tudunk nyerni azzal, hogy nem a krízisautó megy ki, mert akkor egy óra múlva a krízisautó vagy a diszpécser szolgálatunk hívja ki a mentőt. Ha nincsen ilyen probléma, akkor természetesen a krízisautót kiküldi a kollégánk, ők szintén terepen meggyőződnek arról, hogy mi a helyzet, és hogyha elfogadja az illető, akkor beviszik, beszállítják egy idősek, vagy egy hajléktalan szállóra, vagy krízis időszak, vagy a krízis férőhelyre. De ennek van egy eljárási rend, elsősorban a Napfény az Élet Alapítványhoz viszik be, ott van egy 24 órás EU centrum, ott elsősorban megvizsgálják, ha olyan állapotban van, akkor lefürdetik, tiszta ruhát kap, és az ottani orvos kiállít egy igazolást, hogy közösségbe tartozkodhat, akkor a krízisautó átviszi az adott intézménybe, ahová éppen a diszpécser szolgálatunk helyet talált neki. Tehát ez a protokoll, amit mindenki betart.
Tehát akkor ez gördülékenyen megy, ahogy kiveszem szavaiból, és jó is hallani azt, hogy tudják, hogy na akkor most melyik szervezet, mikor lép be ebbe a körbe.
Igen, általában a diszpécser szolgálatunk tisztában van azzal, hogy melyik intézmény rendelkezik üres kapacitással. Tehát minden nap reggel lekérdezik ezeket a számokat, hogy éjszaka mennyien aludtak bent, és nagyjából tudjuk, hogy egy adott intézményben hány férőhelyes, hány férőhely van, és az nap, vagy az, azon az éjszakán mennyien aludtak bent. És így nagyjából tudják, hogy ha az adott területen találják meg azt az embert, akkor a legközelebbi intézményben szállítják, és nem kilométeren keresztül szállítják, hogy ellátáshoz jusson. Tehát mindig azt teszik figyelembe, hogy hol találták, milyen intézmény van közelben, és hogy minél hamarabb bekerüljen az intézménybe.
Ez jól működik eddig?
Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés az intézményekkel, a rendőrséggel is, tehát ők is nagyon sokat segítenek ez ügyben, tehát mind a jelzés szempontjából, akkor a polgárőrök is rendszeresen szoktak jelezni.
A rendészek?
A rendészek is, tehát velük is nagyon jó a kapcsolatunk, tehát ők azok, akik éjszaka is, tehát járják a várost, és nagyon sokszor találkoznak olyan emberekkel, akik tényleg hajléktalanok, és valami miatt, tehát még nem jutottak el az intézménybe, ilyenkor le a jelzést adnak, és hát a protokoll szerint járnak el.
Említette az önök területét, hát akármelyiket, ha nézem, azért ez elég olyan térség Miskolcnak azon része, ahol elég sok hajléktalan lehet, nem? Vagy ha nem is hajléktalan, rászoruló.
Hát a mi ellátási területünkön, tehát az Újgyőri, illetve a Diósgyőri városrész területén körülbelül 70-75 olyan személy van, akikkel napi szinten kapcsolatban vannak az utcai gondozószolgálat munkatársai. Tehát van olyan terület, ahol sátorban, elhagyatott épületekben, ilyen romos épületekben ezeknek az embereknek van az a lehetőség, hogy ilyenkor, amikor krízis időszak van, akkor megnyitjuk számukra a krízis férőhelyet. Itt nálunk az Árpád 2 szám alatt van egy 15 férőhelyes időszakos férőhelyünk. November 1-től április 30-ig 24 órában nyitva van. Ugyanabban az épületben működik egy nappali melegedőnk. Napközben be tudnak menni, meg tudnak fürdeni, mosni, egy minimális étkezést kapnak, foglalkoznak a szociális munkásaink velük, ügyeket intéznek, de mondom, hogy egy 24 órás intézményünk van, de ezen kívül az Árpád 88 szám alatt van egy átmeneti szálunk, ott 50 férfit tudunk ellátni, maximum 2 évig tudjuk őket ott elhelyezni, közben a szociális munkásaink dolgoznak azon, hogy a végleges elhelyezéseiket valamilyen szinten megoldják. Tehát nagyon összetett a probléma, tehát nem mindenkire lehet ugyanazt a probléma megoldó kulcsot vagy megoldást ráhozni, tehát egyénileg vizsgáljuk, és egyénileg hozzuk meg azokat a döntéseket, vagy azokat a célokat határozzuk meg, ami neki a legjobb, mert nagyon sok az idős, beteg, a fogyatékkal élő, tehát sajnos, tehát a klienskörünk is nagyon megváltozott. Az átmeneti szállónk elsősorban önellátásra képes embereket tudunk elhelyezni, de sajnos vannak olyan helyzetek, amikor olyan embereket is el kell látni, akik nem önellátóak. Itt elsősorban arra gondolok, hogy gondozni kell őket, pelenkát, gyógyszerezni kell, tehát ki kell nekik gyógyszerezni, mert önállóan nem tudják ezeket úgy megoldani, és nagyon sokszor problémát is okoz, mert nem tudjuk, hogy mikor vette be, bevette egyáltalán, többet vesz be, kevesebbet, és akkor ilyenkor probléma merül fel. Emellett van a egy 150 fős népkonyhánk, hétköznaponként 150 embert ebédeltetünk. Én úgy gondolom, hogy ezeket a szolgáltatások nem csak a hajléktalannak veszik igénybe, hanem azok a kis nyugdíjasak, egyedülálló férfiak, nők, akik hát nagyon sok esetben tehát problémát okoz számukra, hogy napi egyszeri egy meleg tálételt megoldják.
Azt mondta, hogy 150 embernek jut meleg étel. Mi van akkor, hogyha oda 160-an, 170-en mennek?
Hát általában ilyenkor az van, hogy mindig van valami plusz.
Tehát úgy gazdálkodnak, hogy valami mindig adható legyen?
Hát általában igen, tehát mindig van a kis tartalékunk, amit hideg élelmiszerben tudunk segíteni. Tehát ez ritkán fordul elő, mert általában nem mindenki jön el minden napon. Tehát a nyilvántartásunkban kb. 300 fő van, aki nyilvántartásban van véve, de hát ezek közül kb. 140-150-155-ig, tehát úgy meg szoktak jelenni. Tehát ezeknek az embereknek is napi szinten vannak olyan dolgaik, amik miatt nem tudnak eljönni, kórházba mennek, dolgoznak, alkalmi munkát találnak, vagy megbetegszenek, nem tudnak eljönni. Tehát sok minden közben jön, ami miatt nem tud eljönni. Tehát azért, akik eljönnek, azokat mindenkinek tudunk egy tálételt biztosítani. Emellett még szociális munkát is végeznek a kollégák, tehát ügyeket intéznek, akinek szüksége van. Hetente kétszer-két órában jogsegélyszolgálatot biztosítunk számukra. Nagyon sok ember van, akinek nagyon sok tartozása van, ebben tud segíteni a jogásznőnk, illetve hetente kétszer szintén két órában orvosunk is van, aki rendszeresen megvizsgálja az intézmény lakóit. Nem csak az intézménynek a bent lakói vehetik igénybe, hanem külsős emberek is, hajléktalanok is igénybe vehetik ezeket a szolgáltatásokat, térítésmentes, úgyhogy igyekszünk minél szélesebb szolgáltatást nyújtani ezeknek az embereknek, hogy megoldják a problémáikat. Nagyon sok olyan, aki abszolút nem foglalkozik a problémájával, nagyon sokszor abban azzal szembesülünk, hogy több felszólítás után sem intézkedik egy tartozásnál, és ezek a tartozások két éven belül, tehát duplájára, triplájára nőnek, és ilyenkor szembesülnek ők is, hogy mennyit jelent az, hogy nem foglalkoznak a saját ügyeikkel. Tehát nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy hát ne zaklassák, miért küldenek felszólításokat, de mindig azt mondjuk, hogy igen, tehát ha kapnak ilyen felszólítás, vagy bármilyen levelet, jöjjenek be, megbeszéljük, átbeszéljük, hogy milyen lehetőségek vannak, mert mindig van lehetőség.
Krízis időszak van, ugye novembertől elindult. Ilyenkor ugye önök azt mondják, hogy krízis időszak van, meg minden más szervezet, meg az önkormányzat is. Ezt tudják a rászorulók ilyenkor már?
Igen, tehát a rászorulók ők tudják, mert már korábban kezdjük el ezeket a tájékoztatásokat tartani az ellátottaknak is kint a területen is, és általában tudják, hogy hová kell menni, feliratkoznak különböző ilyen várólistákról, tehát úgy nagyjából tudjuk, hogy kik azok, akik majd november 1-ével be fognak jönni a krízisférőhelyre, illetve a különböző szolgáltatások igénybevételére.
Kedves hallgatóink, már több mint egy hónapja tart a krízis időszaka a szociális ellátók körében. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan járják az utakat Miskolcon a három nagy szolgáltató emberei, és akinek kell, segítséget nyújtanak. Már beköszöntöttek az éjszakai fagyok, ami különösen nehéz időszaka a hajléktalanok és a szegény emberek számára, akiknek gondot jelent a fűtés. Az utcákon és a szabad ég alatt, sőt a hideg otthonokban is megszaporodhatnak azok az esetek, amikor az elesett embereket fenyegeti a hideg. Eddig szerencsére még nem történt kirívó eset Miskolcon. A több mint egy hete hullott hó sem okozott gondot. A hideg inkább szedheti az áldozatait. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miskolci Gondviselésháza intézményvezetője, Kocsenga Anton elmondta, hogy együttműködnek a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel is. Április 30-áig, a krízis időszak végéig 24 órában lehet keresni a hajléktalan ellátókat a 0646 530 268-as telefonszámon. Azt is megtudtuk, Miskolcon az Újgyőri főtértől tartozik hozzájuk a hajléktalan ellátás a Bükk felé, mondta a szakember.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Jakab apostol levele 5. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Az utolsó ítéletkor, amikor eljön a vég, Jézus úgy jelenik meg, mint bíró. Mint ítélő bíró, aki elválasztja a juhokat a kecskéktől. Jézus az igaz bíró, aki elment ugyan a mennybe, de ma is az egyház feje, és elküldte maga helyett a Szent Lelket, hogy megítéljen mindeneket. Ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm ti hozzátok. És ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Olvassuk János evangéliumában az Úr Jézus szavait. A Szentlélek mindent megítél bűn, igazság és ítélet tekintetében. Mert a Szentlélek az igazság lelke, aki egy Jézussal, aki maga az igazság. A Szentlélek mindig az igazságot szólja, és megítéli a bűnt. Állj meg most az igaz bíró előtt, hogy ítélhessen és szabadíthasson addig, amíg ezen a földön élsz. A János evangéliuma első fejezete 12. verse arról beszél, hogy akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ez azt jelenti, hogy az igazság lelke, aki egy a fiúval, az igaz bíróval beköltözik az újjászületett hívőkbe. Az igaz bíró bennünk lakik. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.